A Barabás villában 35-40 ember gyülekezik. A hangulat szokatlan. Kicsit, mintha a villa falain túli októberi időjáráshoz akarna igazodni. Szomorkás és melankolikus. A kívülálló azt gondolhatná, hogy valamiféle megemlékezési ceremónia alkalmából érkeztek ide az elegáns vendégek. Márpedig korán sem erről van szó. A család és a legszűkebb baráti kör azért gyűlt össze ezen a borongós őszi napon, hogy tanúi legyenek két ember eskütételének arról, hogy támaszai lesznek egymásnak jóban-rosszban, míg a halál el nem választ. A halál szerepe nagyjából ennyiben ki is szokott merülni egy átlagos esküvőn. Optimális esetben csupán egy drámaian távoli időpontot jelöl a felfoghatatlanul hosszú élet végén, amely az ifjú pár előtt áll. Mert ez a nap azt az ígéretet hordozza magában, hogy a házas pár együtt fog megöregedni. Csak hogy ez az esküvő nem olyan, mint a többi. Itt a halál a vőfély. Ugyan senki nem kérte őt erre a szerepre, mégis szinte kitapinthatóan ott lebeg a levegőben. Az ifjú pár egymás kezét fogja, egymás szemébe néznek, miközben kimondják az igent. Két éves kislányuk az édesanyja ruhájába csimpaszkodik. A férfi egy kicsit sápadt, le van fogyva, de büszkén kihúzza magát, amikor a szerelme hivatalosan is őt választja élete párjának. A násznép szeme megtelik könnyel. Mind tudják, hogy Zolinak azt mondták az orvosok, hogy maximum 2 éve van hátra. Abból az életből, amely épp most, valójában csak ebben a percben, itt kezdődik el. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. ...2018 tavaszáig Zoli élete majdnem minden szempontból tökéletes volt. Szerette a munkáját, az a nő volt mellette, akiről megismerkedésű pillanatától fogva tudta, hogy mellette szeretne megöregedni. Szerelmük gyümölcse, Róza, beragyogta az életüket. Zoli úgy érezte, élete kirakósának darabkái 43 éves korára hiánytalanul a helyükre kerültek. 2018. május 1-én azonban egy hasfájás után minden megváltozott. Viszonylag hamar kiderült, Zoli hasfájása nem a hosszú hétvégékre jellemző bőséges családi étkezések utóhatása, hanem egy halálos betegség. A hasnyálmirigy rák egyik jellegzetes tünete volt. Az orvosok nem jósoltak túl sok esélyt a túlélésre, de ő szentő hitte, ő bizony meg fog gyógyulni. Ez a történet az emberfeletti szorgalomról, kitartásról, az élethez való ragaszkodásról, a harcról, a szeretetről, és a mindent elsöprő szerelemről szól. És arról, hogy még a legsötétebb pillanatban is van remény. Csak jó helyen kell keresni. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Zoli 2004-ben kezdett el az ügyészségen dolgozni, annak ellenére, hogy nem jogásznak készült. Fiatalabb korában leginkább a sport érdekelte. 8. kezdett el rövidtávfutóként versenyszerűen sportolni. Emellett imádott focizni és kosárlabdázni is. A sport töltötte be a központi szerepet az életében. Ez az életforma azzal járt, hogy nem sok ereje vagy kedve maradt a tanuláshoz. Mindez odáig vezetett, hogy egyszer meg is bukott matematikából, amit végül pótvizsgával sikerült orvosolnia. Logikus lépés volt tehát, hogy a sport irányába folytatja a tanulmányait. A testnevelési egyetemre nem volt könnyű bekerülni, de Zoli sportolói múltjával és egy kis szorgalommal sikerült neki.
Testnevelő tanárként végeztem először. Ez volt az első szerelmem. Nagyon sokszor úgy kezdődött a hétfő reggelem, hogy úszás óra. És akkor bementél reggel az iskolába, 8 órakor, és már csobbantál is a vízbe, és akkor atlétika, labdajátékok, tehát mindenféle sporttal megismerkedünk, nagyon sok ilyen van, de azért természetesen van mellette nem csak gyakorlati óra, hanem azért vannak elméleti órák is itt, kezdve az anatómiától, nyilván nagyon fontos az emberi test felépítése, a biomechanikán, a biokémián, az élettanon keresztül mindenféle olyan dolog, ami tulajdonképpen a sportmozgásokkal, illetve a sporttal összefüggésbe hozható.
Hamar kiderült, ha valami olyan dologról volt szó, amiben örömét lelte, vagy fontos volt számára, akkor nem ismert lehetetlent. Az egyetemen már jó tanuló volt. Itt ismerte meg Krisztát, az első feleségét is. Már harmad évben elkezdett testnevelő tanárként dolgozni, méghozzá abban az általános iskolában, ahova valaha ő is járt. Zoli imádta a munkáját. Azokat a gyerekeket különösen szerette, akik más órákon problémásak voltak, mert ők a testnevelés órán tudtak érvényesülni és kibontakozni. Így jobban tudott hatni rájuk, úgy, ahogy a más szaktanároknak nem sikerült. Ezt hatalmas sikerélményként élte meg, ami további lendületet és erőt adott neki ahhoz, hogy még szenvedélyesebben végezze a munkáját. Ám Zolit nem csak a sport érdekelte.
Nekem az édesapám jogász végzettségű, szintén jogi egyetemet végzett. Ez mindig motivált engem. Tehát el is határoztam aránylag korán. Én a gimnazista koromban már ezzel kacérkodtam, de nem voltam gimnáziumban túl jó tanuló. Volt egy osztályfőnököm, aki emiatt ki is nevetett, emlékszem, hogy én felejtsem el, hát nincs nekem arra affinitásom, meg olyan kitartásom, tényleg nem voltam jó tanuló, és meg is értem, hogy akkor ő ezt gondolta. Ez lehet, hogy egy furán hangzik, nyilván az emberben van egyfajta becsvágy, hogy megmutassa, hogy ő azért képes bizonyos dolgokra, és szerintem ez bennem nagyon munkált, mindig is. Tehát nem voltam az a típus, aki hagyja, hogy bármibe is lenyomják. Tehát, hogyha valakinek rossz véleménye volt rólam valami oknál fogva, akkor próbáltam úgy alakítani a dolgaimat, hogy azért meg tudjam neki is mutatni, illetve később kiderüljön, hogy azért ez a vélemény, ez lehet, hogy megalapozatlan volt.
A jogi kart summa cum laude végezte el. A saját képzeletét is felülmúlva ért el minden egyes kitűzött célt. 2004. októberében kezdett el az ügyészségen dolgozni, ahova harmadszori próbálkozás után jutott csak be. Ekkora már egyértelmű volt, Zoli számára a nemleges válasz csak olaj a tűzre. A lehetetlen szó nem szerepelt a szótárában. Az élete a helyére került. Egymás után születtek meg a gyerekei, 2004-ben Botond, 2008-ban pedig Anna. Közben megszerezte a szakvizsgát is, és kinevezték ügyésznek. Ezután a fővárosi főügyészségre került. A karrierje töretlenül ívelt felfelé. Krisztával nem voltak konfliktusaik, háborítatlanul éltek. Látszólag minden tökéletes volt. De ahogyan a testnevelői tanári állást is, egy idő után Krisztával való kapcsolatát is kezdte szűknek érezni.
Érdekes, mert azt gondoltam, hogy ez egy jó kapcsolat, és egyébként jó is volt egészen addig, ameddig nem éreztem úgy, hogy egy kicsit, minthogyha többre vágynék. Ha nagyon egyszerűsíteni akarom a kérdést, akkor azt mondanám, hogy ez a kapcsolat, az egy kényelmes kapcsolat volt, amiben az ember így tulajdonképpen könnyedén belesüpped. Azt gondolom, az emberek nagy része egyébként ilyen kapcsolatban él a mai napon is.
2012-ben megismerkedett Barbarával, és ez a tudatalatti gondolat hirtelen a felszínre került és vulkánként tört fel belőle.
Tehát most nyilván ügyészségen dolgoztam, ugye Barbara is ügyész azóta, de akkor, amikor először találkoztunk, akkor fogalmazó volt, és egy jó barátomnak a tulajdonképpen beosztott fogalmazója volt.
Ezután egy elképesztően nehéz időszak következett. Zoli ugyanis tisztességes ember lévén nem akarta elhagyni a családját. Viszont halálosan beleszeretett a nála 11 évvel fiatalabb Barbarába. Őrlődött, szinte felemésztette a bűntudat. Otthon egy család, Barbaránál pedig a mindent elsöprő szerelem várta.
Először bevallom, hogy azt gondoltam, hogy ez nem nem lehetséges, és aztán utána meg rájöttem, hogy egy életem van, és nem lehet elengedni. Egész egyszerűen nem bírtam. A döntést a saját magának kell meghozni, és egyébként azt gondolom, hogy sajnos sokáig húztam. Tehát ezt sokkal hamarabb lehetett volna meghozni ezt a döntést, illetőleg nem csak lehetett volna, hanem kellett volna meghozni a döntést. És ezért ez egy hosszabb folyamat volt. Nem azért, mert érzelmileg nem voltam teljesen már elkötelezve, hanem egész egyszerűen azért, mert és vissza kell térjek arra, hogy ott vannak a gyerekek, akiktől igazából nem lehet elszakadni. És az egy olyan fájdalom, amit nem is tudok elmagyarázni. Nyilván, akinek vannak gyerekei, és sok ember jár hasonló cipőbe, mint én, hogy kénytelen elválni valami oknál fogva, és nagyon sokan megszenvedik pontosan a gyerekek miatt ezt a váltást.
2013 nyarán végül Zoli elköltözött otthonról, és 2015-ben el is váltak Krisztával. A válás igencsak viharosra sikerült. Kriszta nem könnyítette meg Zoli életét, ami az ő szemszögéből teljes mértékben érthető is volt. Zoli mindennapjait egyszerre uralta a szerelem és a bűntudat. Ő pedig igyekezett helytállni élete minden területén, miközben az érzelmek viharában épp hogy csak kikikandikált a vízfelszín felé egy kis levegőért. 2016-ban aztán megszületett Barbarával közös kislányuk, Róza. Barbara, Zoli és a kis Rózi határtalan szeretetben töltötték a majdnem tökéletes mindennapjaikat. Mert a bűntudat továbbra sem tágított Zoli mellől. Idővel aztán látszólag minden a helyére került. Jöhettek a boldog és eseménytelen hétköznapok, amennyiben eseménytelennek mondhatjuk, ha valaki naponta tárgyal nagyszabású büntetőügyeket, és közben igyekszik helytállni mindhárom gyermeke és élete szerelme oldalán is. Az érzelmek keresztüzében azért a boldogság szinte kitapinthatóan uralta Zoli életét. Egészen 2018-ig. Abban az évben is pont olyannak indult a május elsejei hosszú hétvége, mint az összes többi. De ebéd után Zolinak hirtelen megfájdult a hasa.
Érdekes érzés volt, ettem valamit, és akkor éreztem, hogy nem jó hasam. Elmondom, ledőlök egy kicsit aludni, vagy pihenni, hát ha akkor jobb lesz, és érdekes módon, amikor lefeküdtem, akkor még rosszabb lett. És akkor nem is tudtam fekve maradni, föl kellett ülnöm, elmondom, ez valami nem stimmel, mit csinál az ember? Megnyitja a Google-t. Tehát az internetre fölmentem, és megnéztem, hogy mi ez a tünet, hogy lefekszem, rosszabb lesz a hasfájásom, felülök, akkor jobb. Egyből az első találta, amit kiadott, az volt, hogy hasnyálmirigy daganat. Mondom, nem ilyen jól hangzik. Belfészkelte magát egyből persze a fejemben, nem mondom, hát tehát nem loptam az időt, hanem egyből utána néztem. Tehát mentem gasztroenterológushoz, elmentem vérvételre, mindenki meglátott, hát most napi rendszerességgel sportoltam, tehát tök jó állapotban voltam, és mindenki, aki meglátott orvos, hát ne vicceljek, mert az időseknek a betegsége, napbarnitott voltam, mert már jó idő volt már.
A legkülönfélébb vizsgálatokon esett át. Először gyomortükrözésre ment. Negatív lett. Ezután vérképet csináltatott. Élete legtökéletesebb laborját kapta vissza. Május 28-án beutalták MR-vizsgálatra. Ez sem mutatott eltérést. Közben készült egy ultrahang is, amin az orvos látott valami tágulatot, de azt mondta, ezzel nem érdemes foglalkozni. De Zolit nem hagyta nyugodni az első megérzése. Itt bizony nagy baj lehet.
És azért érdekes ez, mert akkor pont egy olyan időszakában voltam az életemnek, amikor lakásvásárlás közben voltunk ugye Barbarával, és pont azokban a napokban írtam alá egy olyan szerződést, nyilván hitelt kellett felvennem, hogy tudjak lakást vásárolni, és megkérdeztem ott a gasztroenterológustól, hogy akkor délután megyek egyébként aláírni, és ezért nem is kértem bódítást, mert hogy azért észnél legyek, amikor alá kell írni ezt a szerződést, hogy azért aláírhatom, mert mondom, ne az legyen, hogy én nekem valami durva problémám van, és aláírok egy ilyen hosszú időre elkötelező szerződést, és azt mondták, hogy nyugodtan, persze nem lesz semmi gond, nem valószínű, hogy ettől ezzel kapcsolatban lesz valami problémám, és akkor ugye délután alá is írtam egyébként ezt a hitelszerződést.
Néhány nappal később aztán Zoli egyszer csak besárgult. Most már a külső szemlélő számára is egyértelműen látható volt. Itt valami nincs rendben. Hepatitis gyanúval bekerült a Szent László kórházba, ahol fájdalmak között várta, hogy végre valaki rájöjjön mégis, mi lehet a baja. Ismét készült egy ultrahang, amelynek során már azt mondták, hogy valami nagy baj lehet a hasnyál mirigyével. Ezért egy olyan endoszkópos ultrahangot javasoltak, amely nagyon sok kellemetlenséggel és fájdalommal járt, hiszen egy csövet dugtak le a torkán, a végén egy kamerával, és egyúttal mintát is vettek a vizsgált testrészből. Mindezt természetesen kábításban végezték, de még így is tűrés határon volt ez az élmény. Egy hónapon keresztül keresték az okot, míg végül megállapították a diagnózist, amit Zoli az első perctől fogva sejtett. Rosszindulatú hasnyálmirigyrák. Zoli ezt mindvégig érezte a csontjaiban, ezért nem lepődött meg. Inkább az foglalkoztatta, hogy hogyan fog ebből az egészből kikecmeregni.
Ez a hasnyálmirigy daganatom van, és hát valamit csinálni kell bele. Nekem első gondolatom, amikor ez kiderült, hogy oké, hogy fogom én ezt megúszni, hogy fogok meggyógyulni belőle, és vegyék ki minél előbb, ahogy csak lehet. Tehát nem az volt, készültem rá, tehát ez kétségtelen. Nem az volt, hogy összeestem, mert az emberek nagy része egy ilyen diagnózisra azért nagyon összeesik, szerintem legalábbis. De én ezt magamban nem éreztem. Hanem azt, hogy hogyan megyünk előre, van három gyerekem, nincs olyan Isten, hogy engem ez elvigyen. Tehát én rögtön erre gondoltam. Nyilván csináltak egyből egy citológiát, de azt kimutatta, hogy bizony ez egy úgynevezett adenokarcinoma, ami egy rossz indulatú daganat, és ugye a hasnyálmirigyben van, úgyhogy hasnyálmirigy fejbe ráadásul nálam, ami azért nem vetít előre túl sok jót ezzel kapcsolatban. És akkor hát ugye jött a következő probléma, hogy akkor most hogy oldjuk meg ezt a bajt.
Az első lépés az volt, hogy meg kellett találni a megfelelő orvost, aki megműti Zolit, és ezzel egy szemernyi esélyt ad neki a túlélésre. A választás tétje tehát szó szerint élet vagy halál volt. Nem lehetett hibázni. Mégis sokkal jobb volt azzal foglalkozni, hogy kihez forduljon, mint belegondolni abba, hogy mégis mivel áll szemben.
Egyáltalán nem úgy éreztem, hogy én itt nekem semmi esélyem nincsen, hanem tök pozitív élményem volt a doktor úrral kapcsolatosan. Mondtam, hogy három gyerekem van, doktor úr, valamit találjunk ki. Azt mondja, 50% az övéké, 50% az enyém, hogy én ebből meg fogok gyógyulni, azt mondta. Úgyhogy én mondtam, ha ezen múlik, én az 50 plusz egyet biztos hozzá fogom tenni. És azt mondta, hogy hát ők meg mindent megtesznek nyilván, annak érdekében, hogy ez így jó legyen. És amikor kijöttünk a rendelésről, feleségemmel voltunk, akkor összezuhantunk, akkor nagy bőgés volt. És akkor utána volt krach. Most, hogy miért volt ez az összezuhanás, azt nem tudom, lehet, egy kicsit megkönnyebbültem, és egy kicsit kiadtam a feszültséget, ami azért már akkor másfél hónapja gyülemlett bennem. De akkor nagy bőgés volt, emlékszem, ott ültünk, és beszélgettük Barbarával, hogy ez nem lehetséges, hogy ugye a kislányunk az úgy nőjön fel, hogy nem is ismer. De hát azt mondták, hogy egy ilyen diagnózisnak a túlélése, az 5 éves túlélése, az mondjuk 10%.
2018 nyarán a foci VB nyitó meccsét az oroszok játszották, és ezt Zoli nem láthatta, mert a műtéti előkészületek miatt már nem volt megfelelő állapotban. Ezt rossz előjelnek tekintette, mert ilyen azelőtt soha nem fordult elő. Élet-halál harcra készült, a szó legszorosabb értelmében. Beléhasított a kétség. Vajon fogja-e újra látni a három gyermekét és élete szerelmét, Barbarát? 2018. június 21-én került sor a műtétre. Nagyon izgult, hiszen ez volt az egyetlen reális esélye a túlélésre. Nyugtatót kapott, hogy egy kicsit lazítani tudjon. Azt mondta az orvos, hogy onnan fogja tudni, sikerült-e a műtét, hogy amennyiben sikerült, az intenzív osztályon fog felébredni, ha pedig nem, akkor ott, ahol a műtét előkészítésekor feküdt. Már nem volt ideje tovább a hallottakon rágódni, mert a szemére ólomsúlyként nehezedett az álom a rengeteg nyugtató és orvosság hatására. Egy olyan világba zuhant, ahol nem létezik betegség, műtétek és szenvedés. Csak a gyönyörű családja. A Beaton egyszer lent podcastjét hallgatod. Azonnal kiderül, hogy Zoli hol ébredt fel a műtét után, és így milyen jövő várt rá.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton egyszer lent podcastje.
Megébresztettek, és láttam, hogy az osztályon vagyok. Kérdeztem, hogy miért nem az intenzíven vagyok, de hát tudtam a választ rá, tehát nem sikerült a műtét. Már nem volt olyan állapotban a daganat, hanem azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert hogy annyira behálózzák, meg annyira befogja az ereket, hogy ezt nem lehet, mert félő, hogyha ez hozzányúlnak, akkor én elvérzek ott az asztalon. Hát ott voltak a szüleim, a feleségem, amikor műtöttek. Nyilván műtött után Barbarát be is hívta a doktor úr, és hát nyilván neki mondta el, hogy mik a lehetőségek, illetőleg, hogy mik a kilátások. Azt mondták, ha rossz eset áll fönn, akkor 6 hónap körülbelül. Hogyha minden frankó, akkor mondjuk olyan 2 év. Tehát annál többet azért nem mondtak.
Ez az egyik legrosszabb és legagresszívabb rákfajta. Általában egy halálos ítélet, ami ellen nincs helye fellebbezésnek. De Barbara betonoszlopként tartotta a lelket Zoliban. És a betonoszlopokat nehéz megingatni. A betonoszlopok nem ismernek lágyságot, nincsenek kérdéseik, kétségeik. Csak tartanak és kitartanak, amíg világ a világ. Így Zoli sem keseredett el. Azt mondta, hogy kell lennie más lehetőségnek is. A szomszéd ágyon egy igazán szimpatikus férfi feküdt. Onnantól együtt nézték a meccseket. Ahogy ezek a meccsek is, minden fűszer egy kapaszkodó volt, ami életben tartotta őt.
Tehát annyira rá voltam fókuszálva arra, hogy nekem meg kell gyógyulnom, hogy minden, ami ez irányba vitt, arra maximálisan fel voltam készülve, és mondtam, hogy csináljunk akármit, de muszáj menni előre. Semmi gond. Akkor kemoterápia. És a kemoterápia hatására ez összemehet annyira ez a daganat, hogy utána ezt sikerüljön, tehát utána ki lehessen venni. És mentem volna tovább egyből, tehát oké, akkor csináljuk a következő lépést. És érdekes módon, tehát a kemoterápia az nem egy jó dolog, és ahogy a doktor úr ezt nekem mesélte, így ez, ahogy elmondta, nem tűnt nekem ez egy borzalmas dolognak. Azt mondta, hogy igen, jön majd a kemoterápia, lehet, egy kicsit rosszul leszek tőle, akkor egy-két napig majd hányogatok, de azt mondta, menni kell, és akkor csináljuk, nem lesz ez a probléma.
Ezután Zoli a Margit kórházba került. Barbara azt akarta, hogy szerelme kizárólag a gyógyulásra koncentráljon, ezért minden terhet levett a válláról. Legbelül arra vágyott, hogy a szeretetével meggyógyíthassa azt az embert, aki a világ mindenséget jelenti számára. Szerelmükre úgy gondolt, mint arra az őserőre, amely akár csodákra is képes.
De például az első kezelés az észre se vettem, szinte úgy ment le ez a 3 napos kőkemény dózis. Szóval semmi. Azt mondtam, hogy ez túró, igazából nem tudom, hogy másnak ezt miért, de nyilván azóta azért már voltak rosszabbak is. Nem éreztem, tehát nem halálra készültem egyáltalán. Tehát egy pillanatig nem volt olyan, hogy nekem az felmerült lehetőségként, alternatívaként.
2018 nyarán, amikor Zoliék a Balatonon voltak, a férfinak egyszer csak eszébe jutott, hogy lehet, hogy soha többé nem fogja viszont látni ezt a helyet. Hirtelen semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy Barbara hivatalosan is egyedül az övé, és csak is az övé legyen. Ezért megkérte a nő kezét. Barbara habozás nélkül igent mondott.
Hát igazából nem is tudom megmondani, hogy miért, de igazából azért alapjában véve ez egy racionális döntés volt abban a helyzetben, mert nyilván mi van, ha mennem kell. Tehát ő jobb helyzetbe kerül azzal, hogy a feleségem, akkor ha én elmegyek, mint ha nem. De nyilván ez nem ez volt az indoka, hanem nyilván, hogy kössük össze az életünket. Bár hozzáteszem, tehát én, nekem mindig az volt az érzésem, hogy mi összetartozunk. Tehát ha van papírunk róla, ha nincs papírunk róla. Nyilván ez még annak a betetőzése. És amikor kitűztük az időpontot, akkor ez nyár volt, azon gondolkodtam, hogy élek-e még? Akkor azért volt bennem ilyen. Hogy megérem egyáltalán az esküvő időpontját, de hát szerencsére igen. Tehát szűk körül volt, közeli ismerősök, családtagok, barátok voltak jelen. És hát most, hogy én bőgtem, az egy dolog, mert nyilván bőgtem. De mindenki más is, mert azért nyilván látták, hogy egy esküvő, ami egyébként egy szép esküvő volt, azért belengte az én betegségem elég erősen. Tehát nagyon-nagyon lefogyott és elég leharcolt állapotban voltam, azt azért így utólag belátom. És tényleg egy megható esemény volt, mert nyilván azért mindenki érezte, hogy ennek rossz vége is lehet.
Közben a kemoterápia folyamatosan zajlott. Zoli állapota pedig egyre rosszabb lett az állandó kezelésektől. Az az ember, aki egyébként az egész életét végig sportolta, egy idő után annyira legyengült, hogyha a villamoshoz kellett volna sietnie, hogy elérje, nem lett volna hozzá elég ereje. De Zoli egy másodpercre sem adta fel a küzdelmet. Úgy küzdött, mint egy gladiátor az oroszlánnal. 2019-ben felkeresett egy másik sebészfőorvost annak reményében, hogy hát ez az orvos sikerrel jár, és ki tudja venni a daganatot. Az addig kapott 25 sugár és folyamatos kemoterápia ellenére ugyanis a PET-CT megállapította, a daganat, köszöni szépen, nem mozdult. Minél rosszabbul volt Zoli, a daganat annál jobban érezte magát a férfi testében. 2019 novemberében került sor az újabb műtétre, amely ismét kudarcba fulladt. A daganatot továbbra is teljesen behálózták az erek. Így nem volt más lehetőség, folytatni kellett a kemoterápiás kezeléseket, amit összesen 3 évig kapott folyamatosan. 36 hónap, 156 hét. Megélni is sok. Nemhogy folyamatosan egy olyan kezelést kapni, amely állandó rosszul léteket és gyengeséget okoz. A 60. alkalomnál hagyta abba a számolást. Ahányszor csak jött és ment a kezelésekre, mindig arra gondolt, mennyire jó annak, akinek nem kell ezen keresztül mennie. Bezzeg az emberek nem tudják értékelni, hogy milyen jó nekik, pont azért, mert egészségesek. Amikor a betegség kiderült, a munkahelyén főnöke Hip Katalin vezetésével, az ügyvédbarátaival és a TFS volt évfolyamtársakkal teljes összefogásban támogatták Zoli gyógyulását. A férfi jövedelme teljesen kiesett, miközben 3 kicsi gyermekért volt felelős. Barbara egyik nap hazajött és azt mondta, téged az emberek szeretete fog meggyógyítani.
És ez egy annyira jó mondás volt, hogy az a mai napig tulajdonképpen bennem él, és belém égett, és próbálom megszolgálni, de hát nyilván ezt nem lehet megszolgálni, hogy ilyen szinten mellettem voltak.
A kezelések során sokszor voltak szinte elviselhetetlen fájdalmai. Sokszor volt gyenge, sokszor félt, de mindig ment előre. Egy cél lebegett a szeme előtt, amiről a kezelő orvosok azt gondolták, hogy szinte lehetetlenség elérni. A túlélés. Nagyjából a negyedik kezelés után visszament dolgozni. Egyszerűen nem akart belesüppedni a tehetetlenségbe. Ugyan nem javasolták, de Zoli nagyon hamar visszament sportolni is. A kemoterápia mellett végig rendszeresen mozgott. Előfordult olyan, hogy délelőtt még tartott a kezelés, délután 2-kor pedig már a focipályán rúgta a bőrt. De kosarazott is, edzőterembe is futni is járt. Neki más tervei voltak. Nem ért rá meghalni. 2021. március végén, 3 év szüntelen kemoterápia és sugárkezelés után megtörtént a csoda, amelyben Zolin és Barbarán kívül az égvilágon senki nem bízott. A CT-leletén az állt, a hasnyálmirigyben nincs aktív daganatos sejt.
És akkor onnantól lehet a kemoterápia, Drug Holiday, azt mondta a doktornő, és azóta egyébként nem is kapok.
Az ember magyarázatokat keres. Tudni akarja, hogy az életben mi miért történik. Hogy vajon miért alakul ki benne egy olyan betegség, amelynek a túlélési esélyei gyakorlatilag a nullával egyenlőek. Zolinak megvan rá a maga magyarázata. Véleménye szerint a bűntudat és az őrlődés vezetett nála a betegség kialakulásához, amikor a család és a szerelem között vívódott.
Ez volt az, amiért a betegségem egyébként ki is alakulhatott, szerintem ez volt a kulcsa, hogy nem szabad ennyire őrlődni dolgokon, mert az nem vezet jóra. Tehát ezt én el tudtam engedni azóta, mert úgy érzem, hogy megtettem mindent, amit abban az adott helyzetben én meg tudtam tenni. És lehetne bűntudatom sok minden miatt, de attól nem fog előrébb menni a világ, ha nekem bűntudatom van. Annyival hátrébb esetleg, hogy megbetegítem magam még jobban, vagy még egyszer, és az pedig senkinek nem jó. Mert ha én nem vagyok ott, az biztos, hogy mindenkinek a legrosszabb, ha én kiesek a képből.
Zoli biztos benne, hogy a nulladik lépés a gyógyulás felé minden esetben az, hogy az ember rendet tesz a fejében az életével kapcsolatban. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy le lehessen győzni egy betegséget.
Tehát azt gondolom, hogy ezt meg kell tanulni, illetőleg el kell tudni engedni egy ilyen kapcsolatban, mert nem én vagyok az egyetlen ember, aki egy korábbi házasságából kilép és elválik.
Minden erejével azon dolgozott, hogy rendet tegyen a fejében és a lelkében. Jelentkezett egy agykontroll tanfolyamra. Megtanulta, hogyan legyenek harmóniában a gondolatai a testével. Az életmódján is változtatott. Elkezdett jobban odafigyelni az étkezésére. A cukrot teljesen száműzte az étrendjéből. Zsíros ételeket egyáltalán nem fogyaszt. Barbara főz neki minden nap nagy gonddal összeválogatott, jó minőségű alapanyagokból, növényi és gluténmentes étrendet követve. A sport továbbra is központi szerepet játszik az életében. Hetente 3-4 alkalommal mozog. Mennyiben változtatta meg Zolit a betegség? Korábban is optimista volt. Úgy élte a mindennapjait, hogy szerette az életet. De a betegség óta ez hatványozottan igaz.
Most ez lehet, hogy furcsa hangzik, de amikor lefekszem, akkor hálát adok azért, hogy az a nap az megtörtént úgy, ahogy történt. Teljesen mindegy, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, nehéz volt, vagy könnyű volt, mert megtörtént. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt lehetek még mindig egy ilyen jellegű diagnózis után 5 évvel. Tehát történhet bármi, mert minden jó tulajdonképpen innentől fogva. Reggel, amikor fölkelek, akkor meg azért adok hálát, hogy aludtam, jól aludtam, nem fájt semmi éjszaka, bírtam aludni, és egy újabb nap végre, hát fölkelt a nap, ez is meg fog történni velem, és ez mindig bizakodásra ad okot. Attól függetlenül tényleg, tehát most ezt sok ember nem tudja elhinni, attól független ez, hogy jó nap lesz ez, vagy rossz nap lesz, mert meg fog történni. És olyan szerencsés vagyok, hogy itt lehetek, és velem ez megtörténhet. Az, aki nem beteg, az nem tudja, hogy mi történik, illetőleg, hogy ezt neki hálásnak kell lenni ezért. Mert tényleg az, hogy az emberek ezt nem tudják felmérni. Ez csak azt tudja felmérni szerintem, akinek egy hasonló jellegű probléma vagy krak volt már az életében, az tud hasonlóan hálás lenni az életért. Aki nem, az nem értékeli sajnos.
Zoli próbál kevésbé stresszelni. Bár kiemelt büntető ügyeket tárgyal a bíróságon, és ez nem éppen egy stresszmentes feladat, de a mindennapjait nem ez határozza meg. Mindent megtanult a helyén kezelni.
Pont most ugye a vezetőmmel beszélgettünk arról, hogy milyen jellegű ügyeket viszek most, és írtam neki, hogy figyelj, hidd el, hogy bármilyen ügyet elviszek szívesen, tényleg bármit. Mert egyszerűen nem az a fontos, hogy ez most egy nehezebb, egy stresszesebb, egy hosszabb ideig tárgyalandó, ugye egy olyan, ami esetleg, egy olyan bűncselekmény, ami esetleg az embert kevésbé érdekli, hanem az a lényege, hogy van lehetőségem, hogy ezzel egyáltalán foglalkozzak.
Elkezdett motorozni. Eszébe sem jutott korábban a motorozás, de 2019 körül azt gondolta, miért ne? Ezért letette a motoros jogosítványt, és vett magának egy motort. Úgy gondolta, hogy ha valamiben meg kell halni, akkor az inkább egy motoros bukás közben történjen, hiszen ez sokkal kíméletesebb, mint hatalmas fájdalmak közepette, legyengülve egy kórházi ágyban. Ez nem vakmerőség a részéről, nem is adrenalin függés. Ez az élet minden cseppjének a megélése.
Sokkal türelmesebb vagyok egyébként.
Nagyobb figyelmet fordít olyan dolgokra, amelyek régen untatták. Jó példa erre az esti altatás. Előfordult, hogy egy hosszú és fárasztó nap után türelmetlen volt. Most egyszerűen csak boldog, hogy együtt tud lenni a gyerekeivel. Nem kapkodik, hogy minél előbb túl legyen rajta. Nagyon jó programnak tartja. Mesél, énekel, ameddig csak kell és lehet. Élvezi, hogy jelen lehet a pillanatban. Ha a 15 éves nagylánya szól, hogy menjen érte az iskolába, alig várja, hogy együtt legyenek. Nem hajszolja a mindennapokat. Megpróbálja inkább előtérbe helyezni azokat a dolgokat, amelyek igazán fontosak. És ezekbe örömmel teszi bele az energiát és az időt. Persze vannak félelmei.
Ugye nyilván sokszor van olyan, hogy valamiért fáj a hasam. Tehát nyilván az emésztésem nem olyan, mint egy egészséges embernek, nyilván nincsen epehólyagom, tehát azért nekem figyelnem kell nagyon arra, hogy mit eszek. De amikor hirtelen érzem, hogy a hasam nem jó, akkor felhívom a doktornőt, elmegyek egy vérvételre, nézünk egy tumormarkert, hogy megnyugodjak, hogy minden rendben van, és akkor, ameddig nincs meg az eredménye, addig izgulok, hogy mit fog mutatni.
Minden egyes nap arra gondol, hogy mennyire szerencsés. Már nem kell kezelésekre járnia. Zolit sokan megkeresik, hogy adjon tanácsot. Ilyenkor picit zavarba jön, hiszen nem tud örökérvényű igazságot mondani, ami biztosan meggyógyítja az embereket. De egy dologban biztos.
Ami a legfontosabb, én szerintem, ezzel a betegséggel kapcsolatban, hogy soha nem szabad feladni. Tehát ha eldöntöttük, hogy mi ezt túl akarjuk élni, akkor az olyan nincs, hogy feladjuk, lehet, olyan lehet, hogy éppen most rosszabb a helyzet, és éppen elgyengülünk valami miatt, de a cél az mindig ott kell, hogy legyen. Tehát az nem lehet homályos egy pillanatig se, hogy mi a cél. Az a cél, hogy túl akarom élni. Tehát én azt gondolom, nem szabad belesüppedni, nem szabad elhagyni magad. Akkor is, amikor nehéz, akkor is ott kell lebegjen előtted az, amiért harcolsz. Ezt kell mindenkinek tudnia. Nem mondta senki, hogy könnyű harc, mert nem az. De akkor is ebbe bele kell állni, és ott kell lenned.
Zoli szerint a szerető család és támogató közeg részéről is komoly feladatokra van szükség egy ilyen helyzetben. Így növelhető az esély a gyógyulásra. Bármiben meg lehet halni, de hogy mennyire ragaszkodunk az élethez, az bizony rajtunk múlik. Nem szabad összezuhanni, ha az ember egy ilyen diagnózist hall. Ez mindenkinek a saját harca, amit saját magának kell megvívnia. Alapjában véve abban hisz, hogy a Jóisten olyan súlyt rak ránk, amit elbírunk. De minden bizonnyal sok dolgunk van, ha egy ilyen figyelmeztetés van az életünkben.
Akkor mindig megtörténhet a csoda is akár. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tanulság az én történetemből.
A Beaton egyszer lent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spira Eszter Mirjam, a showrunner Orsós Lajos, a dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első segélyszámot. Ha tetszett ez az epizód, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, és ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, melyben hetente küldünk neked olyan podcasteket, amelyeket neked válogattunk össze a világ minden tájáról.
Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton podcast.